kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, énekeljük azt az éneket, amivel a múlt vasárnap is, és két hete is kezdtük az Isten tiszteletet. Az Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála kezdetű éneket. És ma az Isten tisztelet liturgiáját dr. Tóth Enikő orvos fogja vezetni, aki gyülekezetünk presbitere és missziói bizottságunk tagja. Magasztaljuk tehát együtt az Urat az IPIS zenekar vezetésével.
Tagjainkat, és kívánjuk, hogy a mai délelőttön is jól érezzék magukat, és hogy Isten tiszteletünk legyen mindannyiunk lelki hasznára és örömére. A Szent Bibliából János evangéliumának 3. részének 1. 10 versét Pongorni Kárándi Katalin biológus fogja olvasni, aki 5 éve felnőttként konfirmált gyülekezetünkben.
Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhében, és megszülethetik ismét. Jézus így felelt. Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az ugását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod?
Imádsággal szolgál Farkas László villamosmérnök, aki 13 éve volt bibliaiskolás gyülekezetünkben.
Köszönjük, Uram, hogy még tart a kegyelmidőd. Köszönjük, hogy hitáltal közeledhetünk hozzád, és szereteted minden ember felé kiárasztod. Te látod, Uram, sokféleségünket, milyen utakon jutottunk hozzád. Van közöttünk, aki a hála miatt, hogy súlyos betegségéből meggyógyult. Van, aki üresnek céltalanak látta életét nélküled. Van, aki szenvedély betegségéből szabadult. Van, aki nem tudta elhordozni a rá nehezült terhet, és van, aki csak egyszerűen a hála miatt látva a te szeretetedet. Köszönjük, Uram, hogy mindig te tetted meg az első lépést felénk, hogy küldtél utunkba valakit, akit ő hallottunk róla. Sokszor nem is tudjuk, hány közeledéseket utasítottuk el, hány hívásodat kosaraztuk ki, hányszor megbántottunk akarva akaratlanul. Bocsáss meg nekünk, hogy minden mást fontosabbnak tartottunk, mint megismerni téged. És kérünk mindnyájunkért, az, hogy mi is meg tudjuk tenni az első lépést felé, hogy megértsük a te szereteted lényegét. Mit jelent, hogy Jézust a keresztre adtad értünk? Segíts meg bennünket, hogy vegyük észre itt az idő, ne halogassunk, ne szalasszuk el az alkalmat, mert ki tudja, lesz-e még több. Kérünk, Uram, hogy segíts meg a mai szolgálattevőket, áld meg a bizonyságtételt, és bennünket, hogy nyitott szívvel hallgassuk a te szabadat. Amen.
Énekeljük együtt a 376. dicséret 3. és 4. versét. A 376. dicséret 3. és 4. verse így kezdődik. Jöv el mi hozzánk is, részeltes ajándékunkban. Útkereséséről és hízre jutásáról Kertini Rózsa Anikó üzletkötő szól, aki felnőttként jutott hízre.
Kedves testvérek, kedves vendégeink! Megtérésem és az azóta eltelt 20 év néhány gondolatát felvillantva szeretnék most bizonyságot tenni köztetek Istenről, akit atyánknak nevezhetünk az Úr Jézus Krisztus által. Kisgyermekként a nagymamám megtanított imádkozni, és amikor nála nyaraltam, elvitt templomba is. Hittem Istenben, tiszta szívből, őszintén, ahogy a gyerekek hinni tudnak. Később az iskolában azt tanították, hogy nincs Isten, és csak a lelkileg gyengék járnak templomban. A 60-as, 70-es években a szüleim nem gyakorolták vallásukat. Mire 13 éves lettem, a konfirmáció már szóba sem került. 16 éves koromra pedig magamtól is észérvekkel le tudtam vezetni, hogy Isten pedig nincsen. Vagyis, ha lenne egy mindenható és igazságos Isten, akkor nem lenne ennyi szenvedés és igazságtalanság a Földön. 2. Akik templomba járnak, azok pont olyanok, jók vagy rosszak, mint akik nem. Nem tudtam őszintén hinni, és 16 évesen úgy döntöttem, hogy formálisan nem csinálom. Szorgalmasan tanultam, diplomát szereztem, jó állásom volt. Úgy tűnt, hogy az elméletem működik. Nincs más, csak amit én magamnak megcsinálok, de az van. 27 éves voltam, családalapításra készültem, amikor egy rutin orvosi vizsgálat döbbenetes eredményt hozott, tumorom van. Egyik vizsgálat a másikat követte, és az eredmények egyenlesúttóbbak voltak. A daganatom méret és elhelyezkedése miatt a műtés nem sok jóval kecsegtetett. Néhány hét alatt elveszett, eltűnt minden, ami addig számított. Egyetlen dolog maradt, szembe kellett néznem a halállal. Leírhatatlan félelem lett túl rá rajtam. Rohantunk egyik orvostól a másikig, de remény sehogy sem találtunk. Ekkor már felmerült bennem, hogy imádkozni kellene, hát ha mégis van Isten, talán ő még segíthet. De elhesegettem ezt a gondolatot, mondván nem lenne tisztességes, hogy attól kérek segítséget, akit megtagadtam. Budapesten, az egyes számú sebészeti klinikán, amikor éber állapotomban már csak sírni tudtam, akkor mégis imádkoztam. Uram, ha valóban létezel, mutasd meg magad, és add, hogy semmi bajom ne legyen. Nagyon merész, talán vakmerő volt ez a kérés. Akkor este a főorvos leült az ágyam szélére, megkínált egy fájdalomcsillapítóval, és elmondta, hogy megérkezett a szövettani vizsgálat eredménye. Olyan szövetképletet találtak, amihez hasonlóval eddig még nem találkoztak. Biztosan nem rossz indulatú a daganat, nem is jó indulatú, nem tudják mi ez, de a holnapi műtét elmarad. Az ágyam mellett térdefelve zokogva imádkoztam. Biztosan tudtam, hogy van Isten, akkor és ott megmentette az életemet. Boré voltam sújtva. Az mentett meg, akit megtagadtam. Majd szétfeszített a szégyen, a bűntudat, a kimondhatatlan hála és szeretet. Isten közelségének leírhatatlan, döbbenetes érzése lett túl rajta. Lehajolt egy ilyen korszemhez, amilyen én vagyok, és segített rajtam. Igen, ilyen a mi Istenünk. Nem volt számon kérés, nem voltak feltételek, Isten elfogadott úgy, ahogy voltam. Teljes szívemből szerettem meg mentőmet, de nem ismertem őt. Eltökélt szándékom volt, hogy megismerjem Istent, de fogalmam sem volt, hogy hogyan fogom elhinni azokat a meseszerű bibliai történeteket. És mint amikor valakit kézen fognak és vezetnek, úgy vitt előre engem is az én Uram, és feltárult mindaz, ami addig rejtve volt előttem, a Biblia üzenete és értelme. Nagy megkönnyebbülés volt, hogy nem kell vakon hinnem, ez alig ha ment volna nekem, mert mindennek értelme van. A Bibliában olyan bölcsességeket fedeztem fel, amire én és a többi halandó alig ha jutottunk volna el. A tumorom, bár már sokkal kisebb, azóta is megvan. Minden ultrahangos leletem arról szól, hogy milyen csodát tett velem Isten. Azóta eltelt 20 év. Ez alatt kaptam társat, kaptam 2 gyermeket, kaptam egy olyan közösséget, ahol jól érzem magam, kaptam barátokat, akikkel számíthatunk egymásra. Isten szeretete talán felfoghatatlan, de megtapasztalomnak mind nap. Emlékszem régen, ha valakinek szüksége lett volna a segítségemre, Sokszor arra gondoltam, hogy talán kihasználnak, kinevetnek majd, és nem tettem meg, amit szívem szerint megtettem volna. De mióta érzem, látom, mennyi szeretetet kapok fentről, nem félek továbbadni másoknak is ebből. Krisztusban megtaláltam a belső lelki békémet. Békességet önmagammal, a külvilággal. Imában el tudom kérni ezt a békét, ha stresszes a munkahelyem, a túlhajszolt hétköznapokban, vagy akkor is, ha indulatos emberekkel találkozom. Keresztény emberként nap mint nap szembesülünk azzal, hogy a modern kor, a 21. század, ez a társadalom vagy a közvetlen környezetünk egész más nézeteket van, mint a Biblia. Ezt ma úgyis mindenki így csinálja. Miért ne tennéd meg, minden jogod megvan hozzá. Csak nem fogsz nem mondani róla, ezt halljuk mindenhonnan. És ott áll mindezzel szemben a Biblia Isten kijelentése. Melyiket válasszuk? A csodák, testvéreim, csak akkor történnek meg, ha merjük Isten akaratát megcselekedni, gyermeki bizalommal rámerjük bírni magunkat. És engedjetek meg még egy példát. Üzletkötőként dolgozom egy nagy multinacionális cégnél. Amikor először találkoztam magasrangú külföldi főnökömmel, elmondta, hogy hogyan kell a kis cégeket tulajdonképpen átverni. Nehéz egy nagy főnöknek ellent mondani, de hogy tagadhatnám már az én uramat azzal, hogy nem neki engedelmeskedem. Megmondtam nyíltan, hogy nem fogok hazudni senkinek, mert én ilyet nem tehetek. Megfagyott körülöttem a levegő, és hónapokig nem állt velem szóba. Ez több éve történt, ma is ott dolgozom, és ma már nincs köztünk harag. Hogy miért? Azért, mert így is jó üzletek születtek. Szeretném, ha látnátok, hogy ez a történet, bár én vagyok a szereplője, nem rólam, nem az én ügyességemről szól, hanem Istenről. Ha hűségesek vagyunk hozzá, megtart, megsegít ebben a világban, vagy hétköznapi dolgokban is, akkor és ott, amikor szükségünk van. Bizalom, békesség, szeretet. Hát ezek nem azok a dolgok, amiket ma értékként szoktak emlegetni, vagy célként tűznének ki az emberek. De azt kívánom mindenkinek, hogy tapasztalja meg Istennek ezeket az ajándékait, és merjen élni velük. Köszönöm.
János evangéliumának 3. részéből a 11. és a 21. versig tartó szakasz Pongor László középiskolai tanár olvassa föl, aki 5 éve konfirmált gyülekezetünkben, és 5 éve járt jubileiskolában.
Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. De nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az ember fia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözöljön a világ által. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenelepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat.
Kedves barátaink, kedves testvérek! A posztmodern emberről sokan azt gondolják, azt hiszik, hogy a posztmodern ember nem vallásos. A legdöbbentő az, hogy a posztmodern ember magáról is ezt hiszi. Akkor már vallásos, mert hisz valamit. Tehát sokan azt gondolják, azt hiszik a posztmodern emberről, hogy az nem vallásos. Nem ez a baj. Az igazi baj az, hogy mindent elhisz. Aki nem az örökkévaló Istenben hisz, az mindent elhisz. Ez az igazán veszedelmes. Miközben sokan azt gondolják magukról, vagy azt állítják, ahogyan Anikó is említette, hogy életének korábbi szakaszában határozott meggyőződésre jutott, Isten pedig nincs, és az ügy le van zárva. Igen, de az élethez hit kell. Ezért kell azt állítanunk, hogy hisz mindenki. Az igazán veszélyes, hogy mindent elhisz. Nincs biztos pont, nincs biztos mérce, éppen ezért bármi lehet. Lehet horoszkóp, vagy éppen a modern kuruzslók ilyen vagy olyan gondolata, véleménye, tanítása, különböző szólamok, ígéretei, amivel tele van a mai világunk is. Mert az élet csak hit által működik. Csak hittel működik. Egy kicsit őszintének kell lenni magunkkal. Egy kicsit át kell gondolni az életeit. Hiszen hit nélkül, bizalom nélkül nincs barátság. Hit nélkül, bizalom nélkül nincs szerelem. A randevúk abba fognak maradni, hogyha komoly bizalmatlanság, komoly kétely merül föl az egyikben vagy a másikban. Hit bizalom nélkül nem mernénk megenni a vasárnapi ünnepi ebédet. Az élet csak hittel működik. De föl kell tennünk mégis egy kérdést. Az igazi kérdés az, hogy kiben, miben érdemes hinni. Milyen hit által működik az élet.
Milyen hitre lenne igazán szükségem? Azon túl, hogy bízunk egymásban, egészséges önbizalomra is szükség van, de az élet milyen hit által működhet? Mindenki hisz, de nem mindegy ki bennében. Nem mindegy ki adhat nekünk iránymutatást. Nem mindegy kihez igazodunk. Mindenki hisz. Kedves barátom, az a tény, hogy eljöttél a Bolyai utcára, mert talán egy rokon, talán egy barát, talán egy ismerős hívott, talán kezedbe került egy hívogató levél, és eljöttél, ez azt jelenti, hogy megbíztál abban, aki hívott, valamilyen szinten hitelesnek elfogadod. Ez azt is jelenti, hogy abból a rengeteg tennivalóból, amivel még úgymond eltereljük magunkat, abból mégis sikerült kiszakítani egy-két óra hosszát, és eljönni a templomba. Már ez is a hit és bizalom jele. Hallgattál valakinek a hívó szavára, és régóta keresztény testvérem, hited jele, hogy eljöttél, mert az Isten hívó szavára hallgattál. Az élet hit által működik. Ezért van az, hogy nem tud a posztmodern ember sem meglenni hit nélkül. Ha nem Istenben, akkor bármiben kész hinni. És éppen ezért az Istenben nem hívő emberek nagyon hamar áldozattá válnak. Mert nagyon sokan vadásznak rájuk. És meg akarják nyerni bizalmukat. Eljöttél ide, hallgattál a hívószóra, fölültél egy járműre, vagy beültél a családtag mellé az autóba, és rábíztad az életedet. Mert az élet vagy hittel, valamilyen szintű hittel működik valahogy, vagy sehogy nem működik. Az elmúlt két vasárnapon a Nikodémus történetet olvastuk, és a Nikodémus történet kapcsán szólalt meg a bibliai üzenet számunkra, és a Krisztus hitre vezető út lépései, így fogalmaztuk meg, két hete az első három pici lépést, mert a lépések mindig kicsik. Nem egyszerre a tizedik emeletre kell föllépni, hanem egyenként kell a lépcsőket végigjárni. Az emeleteket nem lehet kihagyni, amikor gyalog nekünk, és a hit útján is apró, kicsi lépésekben lehet előre haladni. Az első hármat úgy fogalmaztuk meg, Nikodémus példája alapján elment Jézushoz. Keresd a gondolkodó ember, az önmagával őszinte ember nem hagyhatja ki Jézust. Vagy el kell odáig jutni, hogy mese, vagy komolyan kell lenni. Nincs más lehetőség. De valamelyik meg kell, hogy fogalmazódjon bennünk. De ahhoz, hogy dönteni tudjunk, ahhoz hiteles Jézus ismeretre kell jutni. Hiteles Biblia ismeretre kell jutni. Ez volt a második lépés, amit történetünk szereplőjétől, Nikodémustól láttunk. Hiteles ismeretre és megértett bibliai üzenetre kell eljutni. És a harmadik lépést így fogalmaztuk meg, hogy akkor át kell gondolni az életünket. Két hete ezt a három lépést láttuk. Át kell gondolni. Ha őszinték vagyunk magunkkal, és szembe menünk nézni a hit kérdésével, ha elmegyünk és keresünk és megismerjük a testélet isteni szeretetet Jézust, akkor át kell gondolni az életünket. Vagy folytatjuk úgy, ahogy korábban hittük, vagy esetleg változtatunk. A múlt vasárnapban a negyedik, ötödik és hatodik lépést is megfogalmaztuk. A negyedik lépés így szólt, felülről kell születned, újjá kell születned, újonnan kell születned. Nem biológiailag, hanem lelkileg. Felülről, Istentől való születésről beszél az írás. Nem életünk egy kis kozmetikájáról. Egy kicsit rendesebb leszek holnap. lelkületned, és ebben benne van, ha ezt komolyan vettük, benne van a következő lépés is, az ötödik lépés is, hiszen akkor ez ajándék. Isteni oldalról nézve ajándék. Ezt nem magunk tudjuk a magunk jóságával elérni, hanem ajándék, ahogy a biológiai életet is ajándékba kaptuk. És a múlt vasárnap a hatodik lépés így szólt, légy kész elfogadni. Az ajándék akkor miénk, amit nekünk készítettek, hogyha minden mást leteszünk a kezünkből, és elfogadjuk, átvesszük. Na de mi kell ahhoz, hogy a névnapi születésnapi ajándékot átvegyem? Mi kell ahhoz, hogy a karácsonyi ajándékot, amit elkészítettek, szeretettel, nagyon szépen becsomagoltak, ráírták még talán a nevemet is, mi kell ahhoz, hogy ez az enyém legyen? Hát minden mást félre kell tenni, és itt is bizalom kell. Nem vernek át, nem egy tégladarabban abban olyan szépen becsomagolva, hogy aztán jót nevessenek rajtan. Bizalom kell. A nem látható dolgok létéről, mert hogy mi van benne, azt csak akkor fogom megismerni, ha kinyújtom a kezem és átveszem. Ha bizalommal elfogadom és fölbontom. Az ajándék, az újjászületés ajándék. Onnan felülről való ajándék. Fölmerülhet persze a nagy kérdés, jó, igen, az élet itt nélkül nem működik. Na de miért éppen Jézusban higgyek? Hát akkora kínálat. Annyiféle modern és régi leporolt Isten kínál a világ. Hát miért éppen Jézus? Akik az első néhány lépést megteszik, általában ezt a kérdést is föl szokták tenni. Jó, jó, hát kell hinni. De miért éppen Jézus? Nem mindegy, hogyha bármelyik más valláshoz fordulnék? Nem mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Mert egész más lesz az egyiknek és a másiknak az eredménye. Nikodémus elment Jézushoz. Elment, beszélni akart vele. És el kell indulni. És amikor elkezdünk közeledni Istenhez, akkor rádöbbenünk, hogy az Isten közeledik hozzánk. Sőt, ő hamarabb keresett bennünket. Akkor jövök rá, addig nem. Addig elengedem fülem mellett a jeleket, a figyelmeztetéseket. Miért éppen Jézus? Azért, mert önerőből, saját bűneink fogságából nem tudunk kiszabadulni. Egy kicsit tudunk jobbak lenni, de megszabadulni nem tudunk saját erőből. És nem tudunk más úgymond vallásos gondolatokban való hitáltal sem. Miért éppen Jézusban higgyek? Azért, mert a felülről való születés, az újjászületés, amiről itt hallottunk az evangéliumból, az csak a felülről jött Jézus által lehet. Az Isten lelke által való belső megváltozás, a felülről való erő betörése az életünkbe, csak a felülről, az láthatatlan világból, ami látható világunkba jött Jézus által lehetséges. Ez mások által nem lehet. Felülről való dolgot nem lehet alulról való erőkkel elvégezni. Bármilyen bölcsesség is van sokféle vallásos rendszerben, attól nem lesz újjászületés. A felülről születés csak felülről való Jézus által lehetséges. Ezért nem mindegy. Radikális különbség. És ezért Jézusban érdemes hinni. Hinni az ő kijelentésének, hogy mondja, én az atyától jöttem. De ha arról beszélek, amik földi dolgok, és azt se hiszitek, hát akkor hogy kezdjek beszélni a mennyei dolgokról? Tette föl 2000 évvel ezelőtt Jézus a kérdést kortársainak, mintha azok is posztmodern emberek lettek volna. Mert csak annak akartak hinni, ami markolható, sőt, még annak sem mindig hittek. Emlékezünk Lázár föltámasztása után, amikor ekkora messiási jel lesz Jézus, akkor odaállnak el, és azt mondják, mutasd már valami jelt, hogy Hinni tehát Jézus kijelentésének, aki felülről jött, aki az Istentől jött, aki az Atyától jött, ő tud hiteles Isten képet adni nekünk. Ezért Jézust kell keresni. És azért, mert ő az, aki vállalta a megváltást, ő az, aki vállalta a golgotai keresztet, a halált, és ő az, akit föltámasztott az Atya, és megdicsőített. Igazolta életünk és helyettünk való szenvedését, hogy az az Isten megváltó terve szerint való. Ezért Jézust. Jézus által kaphatunk tehát kegyelmet. Ha még emlékezünk a múlt alkalommal olvasott versre. Jézus által. Jézus által lehetséges a bűnbocsánat. Egyébként mehetünk és vehetjük vödörszárra festéket, jó vallásos festéket, magunkra önthetjük, hogy jó vastag vallásos máz legyen rajtunk, csak belül minden marad a régi. Újonnan kell születnetek. Felülről, ahogy az a bizonyos kifejezés szintén ezt jelenti, de felülről csak azáltal születhetünk, abban hiszünk, aki felülről, az Istentől jött. Mi a következménye a Krisztus hitnek? Tehát nem csupán egy kis átfestés, ne talán képmutatás, egy kis vallásoskodás, egy kis jó cselekedetekben való hit, hanem ha komolyan odaállunk az Isten elé, ha komolyan elmegyünk Jézushoz, ahogy Nikodémus is elment, akkor tulajdonképpen a végső döntés elé kerültünk. El kell dönteni, vagy Jézus, vagy bármi más, amiben eddig hittünk, vagy ami majd ezután jön, és talán abban akarunk hinni. Döntés elé állít. Vagy vele, vagy nélküle. És Jézus arról beszél, hogy aki benne hisz, örök élete van. A nagyon ismert szakasz, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Az ajándék, a felénk nyújtott kéz, amiben bele kell kapaszkodnunk, ez a hit, ez a bizalom, de akkor el kell engedni minden más kapaszkodót. Örök élet. Az örök élet nem egyszerűen meghosszabbítása a földi életnek valahol a bizonytalan örökké valóságban, mint hogy ezt nagyon sokan néha még magukat keresztények nevezők is képzelik. Az örök élet ennél több. Az örök élet részesedés a Krisztus életében. Már most az ígéret arról szól, hogy örök élete van. Az egyikének így mondja, érzem, hogy az örök élet már a földön az enyém lett. Itt valami egészen új kezdődik el. Részesedés Krisztus életében, részesedés az Isten ismeretében, részesedés az Isten jelen való szeretetében. Ez már az örök élet. Miközben mi az örökké valóságnak most idővel mérhető szakaszában itt élünk ezen a földön. Megfogalmazhatjuk másképp is tehát, miközben Jézus végső döntés elé állít bennünket. Akkor vagy radikális gazdacsere lesz az életünkben, radikális irányváltozás lesz az életünkben. Vagy marad a régi hitünk, mert mindenki valamiben hisz. Így érkeztünk el oda, amit így fogalmaztam meg a mai igehirdetés címeként, a megtartó hit. A Krisztus hit megtartó hit. Megtartó hit bűnnel, gonosszal, kísértővel szemben. Megtartó hit a jelen való világban, és megtartó hit az eljövendőre vonatkozóan. Hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves érdeklődő, kedves gondolkodó barátom, kedves régóta templompadot koptató, de talán belülről még igazán ezt a döntést meg nem hozni, ismerősöm. Örülök, hogy itt vagyunk együtt. és igen tisztelem azokat, akik ebben a rohanó világban végre mernek megállni. Végre kezdik kinyitni a szemüket, és tájékozódni akarnak. Tisztelet azoknak, akik készek arra, hogy újra gondolják az életüket, nem pedig a napi rohanással sodródunk, és majd 99 éves korunkban elkezdünk gondolkozni, mit is kellett volna csinálni itt nekünk ebben a világban. Mire kaptunk Istentől elhívást? Bátorítunk. Bátorítunk, nem tudom, hol tartasz az első lépésnél, a másodiknál, az ötödiknél. Nem is a lépések számolgatása a fontos. Én próbáltam egészen apró, kicsi lépésszerűen megfogalmazni, hogy hogyan kellene előre haladni. A lényeg az, hogy ne állj meg. A lényeg az, hogy merj tovább lépni. Még van néhány lépcső. Merj tovább lépni, felajánljuk a segítségünket, nem azért, mert mi tökéletesek vagyunk, de talán egy-két lépéssel most lehet, hogy előrébb vagyunk ismeretben, itt tapasztalatban az Isten kegyelméből. Tedd meg tehát a további lépést, ha eljutottál, ha tudtál követni bennünket, tudtad követni az igét, és kéz is vagy belülről, akkor tedd meg a következő lépést, most már ki kell mondanunk, hogy higgy Krisztusnak. És higgy Krisztusban, mint személyes megváltódban. Azután 8., hogyha most nagyon számolgatnánk, azután járj a Szentírás világosságában. Keresd és igyekezz cselekedni az Isten akaratát. És élj már most az örök élet részeseként örömmel. Ne a rendkívüli csodára várj. Van, amikor adatik ilyen. Anikó életében nagy jel és elgondolkoztató, egy életet megváltoztató lett. Vannak kisebb csodák is. Önmagában az, hogy biológiailag megfogantattunk, hogy életünk van, ami olyan csendbe történt, hogy észre se vettük, még eleinte, az első pillanatokban az édesanyám sem. Aztán ő kezdte sejteni. Aztán majd telt az idő, és majd a környezet is kezdett valamit hónapok múlva gondolni. Pedig ott elindult már egy élet. Ez lelkileg is sokszor így van. Ne arra a csodára várj, hogy egyszer majd jön egy angyal, és most itt hirtelen az egyik perszől a másikra minden radikálisan megváltozik, és már kész tökéletes hívő leszel. Ilyenekig még nem leszünk. Az majd a színről színre látásban lesz. De elindul valami. Ha kimerem mondani, kész vagyok, Uram, követni téged. Ha kimerem nyújtani a kezemet az Isten felé, üressen, hogy megajándékozzon engem, akkor ott elkezdődik valami, ami majd idővel egyre inkább észrevehetővé válik, ami átrendezi az életet, átrendezi a gondolkozásomat, átrendezi az erkölcsi ítéletemet, a munkámat, mindent. Ez fokozatosan fog majd szépen haladni. Ha talán most valamit eldöntöttél, valamiben előrébb léptél, a kis lapot kézbe véve jegyezd föl magadnak, vagy jelöl be, vagy írd föl, jó az, hogyha az ember önmagát emlékezteti. Jó az, hogyha majd esetleg este otthon át lehet gondolni, ami talán most fogalmazódik meg bennem. Mert fölírni az emlékeztető önmagamnak oldalra, hogy mi az, amiben döntöttél. És szeretnénk segíteni. Ez a gyülekezet küldetés ebben a világban. Hogy segítsünk egymásnak. Szeretnénk segíteni, de segíteni csak akkor tudunk, a döntésedről tájékoztatsz. Ha szólsz, ha kész vagy a segítséget elfogadni. Ha szólsz, hogy kész segítséget. Kapcsolatfelvételi lapok vannak kirakva, ez is felhasználható. De bármikor személyesen is itt vagyunk, akár most az Isten tisztelet után, akár hétközben, hogy aki szeretne egy-egy lépést megtenni, de érzi, hogy segítség kell hozzá, tudjunk segíteni. Ennek egy lehetősége a tegnap ebben az évben is elindult bibliaiskolai sorozat. De a személyes beszélgetések és sok más lehetőség is előkerülhet. Úgyhogy most egy kicsit legyünk csendben, és merjünk imádkozni egymásért, személyesen ebben a csendben, amikor majd közben az orgona szól. Merjünk egymásért imádkozni, merjünk magunkat odaszállni a segítésre, merjünk egy kicsit gondolkozni, merjünk az Istennek valamit mondani. Merjünk ebben a csöndben felelni Istennek. És hogyha a lapon lévő imádságokkal tudsz azonosulni, vagy annak egy részével, akkor majd a csendes orgona szó után mondd velem, mondjátok velem, mondjuk együtt a kis lapon lévő imádságot. Köszönöm Istenem, hogy felkeltetted bennem a vágyat, az élet igazi értelmének őszinte keresésére. Odaszánom magam a Jézusban felkínált szeretetet megismerésére. Segíts, hogy kitartóan éljek a gyülekezetben felkínált ilyen lehetőségekkel. Hálát adok Istenem, hogy segítesz jobban megismerni önmagamat. Bocsásd meg, hogy bár hittem létedben, de eddig nem engedelmeskedtem akaratodnak. Segíts, hogy ne jóságomban bízzak, hanem megszülessen bennem a Krisztust követő új ember. Istenem, most már tudom és vallom, hogy az élet csak hitáltal működik. Magasztalva, hogy hitáltal örökkévaló távlatot nyitottál számomra is. Odaszánom magam Krisztus követésére, hogy örömmel éljek és szolgáljak gyülekezeted közösségében. Amen.
Köszönöm. feleljünk a bennünket megszólító üzenetre, és énekeljük közösen az Atyám kétkezedre című kezdetű éneket. Az ének szövegét láthatjuk itt a szószék melletti falon kiletítve, illetve megtaláljuk a tábori énekes füzetünk 69-es sorszáma alatt. Bizakodó énekünket az itt is zenekar kíséri.
Szereteted jó hírével tudjunk odafordulni az élet értelmét teremtésével. is elindulhassanak a Krisztus hit útján. Könyörgünk azokért, akik már elindultak, hogy erősödjön hitük. Könyörgünk azokért, akik így elindultak, hogy találjanak gyülekezeti közösséget, hitben testvéreket, hogy egymást erősíthessünk és szolgálhassunk. Könyörgünk most a gyülekezeti tanév kezdetén, a különböző bibliakörökért, ifjúsági csoportokért, hitoktatásért, a fiatalok konfirmáció előkészítőjéért, kismamakörért és nyugdíjas körért, bibliaiskoláért és mindazért, ami azt szolgálja, hogy hitben elinduljunk, a hitben erősödjünk, szolgálatra felkészüljünk. De könyörgünk az erőtlenekért, a testi betegekért, kérünk gyászolókért is. Könyörgünk mindazokért, akik az élet gondjai terhei alatt oskadoznak, hogy jöjjenek hozzád, hogy keressük együtt nálad az erőt, a reménységet. Odaszálljuk magunkat, hogy mások lelki hitbeli építését szolgáljuk személyesen és gyülekezeti közösségünkben, sokak és nemzetünk javára, a te dicsőségedre. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé legyen a dicsőség most és mindörökké. Amen.
Énekeljük együtt az Itt vagyok most kezdetű éneket, amelynek a szövegét szintén megtaláljuk kivetítve a kormányzószék mellett, illetve a tábori énekes füzetünk 27. éneketén.